Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a Költségvetési Bizottság tagjait és vendégeinket. Szeretném bejelenteni, hogy Soproni Tamás elnök úr akadályoztatása miatt, távolléte miatt az én szerény személyemmel kell, hogy megelégedjenek. Mindenekelőtt szeretném azt is elmondani, amit a bent lévők, hát nem is látom egyébként, hogy van ennek hiánya, kivétel nélkül mindenki betart, hogy egy sajnálatos időszakot élünk, mégpedig egy olyan időszakot, amikor a fertőző megbetegedések száma folyamatosan emelkedik az országba, nem beszélve a környező országokról. Tehát ezeken az együttléteink alkalmával kötelező jellegű a maszk viselése önmagunk és társaink, embertársaink védelme érdekében. Megállapítom, hogy a Költségvetési Bizottság tagjai létszámának figyelembevételével határozatképes. Összesen 9 napirendi pont van a meghívóba kiküldve önök számára. Értelemszerűen ezek a napirendi pontok egy az egyebek kivételével azokat a kérdésköröket tárgyalják, illetve tartalmazzák, amik közgyűlés elé terjesztése van tervezve. Ennek megfelelően mi ezzel kapcsolatban fogunk állást foglalni, de szeretném megkérdezni, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a bizottság tagjainak van-e észrevétele, javaslata? Köszönöm szépen, akkor megkérném a bizottságot, hogy szíveskedjenek szavazni. Hát a masznak van egy ilyen hátránya, hogy a szemüveg lekerül, mert bepárásodik. Másik géppel kell szavaznom, bocsánatot kérek. Erről kell beszélnem, arról kell szavaznom. Igen, tehát egyhangulag 9 igen szavazattal a bizottság tagjai a napirendi pontokat elfogadták. Az első napirendi pont javaslata kegyeleti közszolgáltatási díjak mértékének megállapítására, valamint a kegyeleti közszolgáltatásról szóló 2020 évi szerződés módosításának elfogadására. Tisztelettel kérném azt, hogy a fő polgármester helyettes úr, ki az, aki esetlegesen az előterjesztők részéről. Köszönöm szépen, Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr.
Az itt látható előterjesztés, én szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait. Az itt látható előterjesztés 3 jól megfogható elemben hoz változásokat. Az egyik, hogy a szórásos temetéshez kapcsolódó költségek esetében nem kerülne sor emelésre. A sírhely, tehát a hagyományos sírhely megváltás esetében egy 20%-os emelésre kerülne sor, illetve az urnafülkék esetében 15%-ra. Nagyon fontos, hogy ez a hatósági áras része. Egy temetés hatósági árból és szabadpiaci árból tevődik össze, tehát aki megjelenik és megrendeli ezt a szolgáltatást, hogyha sajnos olyan élethelyzetbe kerül, akkor ennek egy része csak az, amelyet befolyásolni tudunk, ez a hatósági áras része. Nagyon eltérő mértékben jelenik meg. Nagyságrendileg azt lehet mondani, hogy 45%-a a temetéseknek a hatósági áras része, és 55%-a az úgynevezett szabadáras szabadpiaci része. Miért kerül sor erre az emelésre? Egyrészt a 2014 óta nem voltak ezek a költségek változtatva, miközben 16%-kal növekedett az infláció, és ami a legfontosabb talán, hiszen ennek a iparágnak magas az élő munkaerő igénye, 58%-kal emelkedtek az egyfőre jutó bérköltségek 2014-hez képest, az utolsó emelés időszakához képest. Jól mutatja a rendszernek a rossz működését, hogy ugye ez nem tud veszteséges lenni abból a szempontból, hogy valakinek állnia kell a terheket, ezért 2018 és 2020 között nagyságrendileg 1,7 milliárd forintot kell fizetnie a közös pénzből a temetői intézet kompenzációjára. Ez azt jelenti, hogy minden egyes temetéshez átlagosan 34 ezer forinttal járul hozzá a közösség, kvázi univerzális támogatásként. Ami nyilván egy érdekes társadalomfilozófiai vita, hogy hol van az a határ, amíg a közösségnek is szerepet kell vállalni ebben, és hol kezdődik a szociális támogatási rendszernek a felelőssége, amikor a nehéz helyzetben került családok számára kell támogatást biztosítani a temetéshez. Jelen pillanatban, még egyszer mondom, az elmúlt 3 év átlagadatai alapján minden egyes temetéshez 34 ezer forinttal járult hozzá a közösség átlagosan. Fontos, hogy vannak olyan tételek, ahol csökkentésre vagy helybenjárásra kerül sor, így a temetőnek a látogatási díjai, behajtási díjakat nem változtatunk, és hát ahogy említettem, a szórásos temetésnek a költségét sem változtatjuk, tehát a hatósági eljárás részét. Azért is tesszük ezt, mert egyébként egy fenntarthatóbb helyzet érdekében szükségesebb kevesebb temetői kapacitást kelljen nyitni, és ebben a tekintetben ez egyfajta szándék is a részünkről, hogyha olcsóbban tudjuk és fenntarthatóban tudjuk működtetni ezt a temetői szolgáltatást, akkor az a jövő szempontjából is kifizetődőbb számunkra. Köszönöm szépen. Ha van kérdés, nyilván próbálok válaszolni.
Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. Kovács Péter polgármester úr.
Köszönöm szépen a szót. Érdeklődni szeretnék, az előterjesztés ugyan tartalmazza, hogy a BTI ZRT javaslatot tett a drasztikus emelésre, illetve csak arra, hogy az emelésre, viszont az előterjesztés nem tartalmazza ezt a javaslatot. Kérdezném, hogy mi volt konkrétan a BTI ZRT vezetőségének a javaslata?
Ha kérhetném egy mikrofonhoz, ami...
Horváth József vagyok, a Temetkés Intézet vezérigazgatója. A közülés rendelet alapján a Temetkés Intézetnek feladata, hogy minden év október 10-éig benyújtsa a díjjavaslatot vagy kompenzációt. Ebben mi a közszolgáltatási keretszerződés 2 számú melléket alapján kiszámoljuk a várható bevételt, illetve várható kiadásokat, és amennyiben ez negatív érték, akkor e tekintetben ezt jelezzük, hogy ez mennyi, illetve kiszámoljuk azt, hogy 1%-os díjemelés esetében mekkora kompenzáció csökkenés következik be. Ez általában olyan 20-22 millió forint 1% esetében. Mi konkrétan a díjjavaslata, hogy hány százalékot emeljen a fővárosi önkormányzat, nem teszünk javaslatot, mert ez nem a cég feladata. Tehát mi a városi igazgatóság főosztálynak ezt benyújtjuk, és utána a mi szerepünk itt megszűnik.
Szűcsnék is Zsuzsana, parancsoljon.
Igen, köszönöm. Én azt tudom kérdezni, hogy most ezután az áremelés után mennyi lesz a támogatás összege, mert ugye elhangzott, hogy 34 ezer forint volt eddig, hogyha most ezt megvalósítjuk, akkor mennyi lesz a támogatás összege, illetve hogy akkor most akkor ezek után ez egy ilyen új koncepció, hogy minden évben már a közszolgáltatásnak a díját a valós költségekhez óhajtja igazítani az önkormányzat, tehát hogy ez a tendencia, hogy a közszolgáltatásoknak a díjtételei azokból a szociális elemeket automatikusan kivenni, és a valós értéken, illetve a valós ráfordításokkal megjeleníteni a díjtételeket. Köszönöm.
Igen. Polgármester helyettes úr.
Akkor itt valami félreértés van, mert szerintem abban semmilyen szociális elem nincsen, hogyha mindenki jövedelmétől bármilyen helyzetétől függetlenül megkapja azt a közösből azt a támogatást a temetkezés után. Tehát ez nem egy szociális elem a dologba. Hiszen akkor lenne önnek igaz, hogyha lett volna most egyfajta ilyen sávos díjtáblázat, ami figyelembe veszi bármilyen szempontból a szolgáltatás igénybevevőjének a jövedelmi helyzetét, de nem ilyen volt eddig sem a rendszer. Mindenki jövedelmétől függetlenül megkapta kvázi ezt a 34 ezer forintos átlagtámogatást, amennyivel nem lett kifizetve. A mostani változtatás sem arra irányul, hogy a teljes valós költséget ráhárítsuk a fogyasztókra. A mi számításaink szerint 2020-ban ez nagyságrendileg 100 millió forinttal csökkenti a kompenzáció mértékét, 2021-ben nagyságrendileg 300 millió forint körül. Ugye a temetők bevétele nem egyenletesen jön be, hiszen a megváltási időszak az általában az őszi időszakra tevődik át. Tehát ezért nem lehet ezt hónapra így leosztani. Nagyságrendileg 300 millió forint, ebből következően a jövő évben is azzal számolunk, hogy kompenzálni kell a BT-nek a működését. Nem akartunk olyan döntést hozni, hogy ez megszűnjön teljes mértékben. Azért azt el szeretném mondani, hogy 2015-ben és 2016-ban még nem kellett kompenzálni a temető működését. Nyilván akkor még kvázi a valós költségeket fizették meg a fogyasztók. Ez 2017-ben már felemelkedett 300 millió forint felé, és aztán 18-ban már 500 millió forint felett volt, 19-ben pedig 756 millió forint környékén volt, tehát folyamatosan emelkedtek ezek a költségek.
Köszönöm szépen, Nádasi Tibor.
A legtöbb temető, ami a főváros kezelésében van, viszonylag távol esik a fizetőparkolós övezetektől. Most az előterjesztés is azt tartalmaz, hogy nem is emelnék ezt a napi 220 forintos behajtási díjat. Ugyanakkor a 12. kerületben a Farkasréti temetőtől már csak 300 méterre van a fizetővezet széle. Kérdezném, hogy van-e adata az intézetnek arról, hogy mennyivel növekedett Farkasréten a parkolódíj? Van egy olyan benyomásom, hogy kezdik P+R parkolónak használni a temetőt, ami nyilván nem lenne helyes, illetve van-e lehetőség rá, hogy temetőnként különböző legyen ez a fizetendő díj, akár csak hétköznapokra?
Nyilván ezzel nem készültem, úgyhogy ha a temető vezetője tudja, hogy fejből, hogy a 12. kerületben mekkora volt a díjnövekedés, akkor az...
Igen, hát autentikus helyről kérjük a választ, és remélem, hogy kapjuk. Parancsolj!
Farkasrétet pontosan nem tudom, azt tudom, hogy évek óta általában a 6 temetőben a 330 ezer behajtás történik egy évben. Tehát ez Farkasréten sem minimálisan változik, és nyilvánvaló, hogy ez a behajtás, azt jelenti, ez nem parkolási díj, ez azt jelenti, hogy ha bemegy az illető, akkor egész napot tartózkodhat. Tehát nem látjuk a behajtási számokon azt, hogy egyébként az egyes temetőket parkolási helyként használnák.
Köszönöm szépen, Kovács Péter.
Köszönöm szépen a szót. Hogyha a kérdések végére értünk, és már vélemények van, akkor szeretnék szólni.
Igen, hát hogyha nincsen kérdés, akkor, ahogy mondják, a vitát megnyitjuk.
Köszönöm szépen. Tehát akkor jól értem el, hogy a BT ZRT-nek nem volt javaslata arra, hogy emelje a fővárosi önkormányzat a díjakat. Ez a javaslat, ez egyedül a fővárosi önkormányzat vezetésének a javaslata. A BTI csak a számokat tette le a főváros elé. Nem értem, őszinte vagyok, nem értem ezt a drasztikus emelést. Én úgy látom, hogy a fővárosi önkormányzat a könnyebb döntések irányába hat. Nem gondolkodik és racionalizálni próbálja a cégnek a működését, hanem a lakókra kívánja, Budapest lakosságára kívánja áthárítani a földgyűlemlett veszteséget. Ez szerintem nagyon helytelen lépés. Én ezt egyáltalán nem tudom támogatni, főleg úgy, hogy az emelés az többszörösen haladja meg az ez évi inflációt. Én javaslom, hogy az előterjesztő vonja vissza ezt a előterjesztést. Köszönöm.
Főpolgármester helyettes úr, gondolom. Igen, Pál Tibor.
Köszönöm szépen. Ahogy hallgattam Kovács Péter képviselőtársamat, gondoltam, hogy elmondom önöknek, mert én is úgy gondoltam, hogy valóban azért ez látszik, hogy egy teher, tehát egy plusz teher, amit most megjelenik az előterjesztésben. Mégis ez az emelés nem fedezi azt a különbözetet, hogy ahogy hallottuk, ami valójában megjelenik. És megnéztem többi nagyvárosnak a temetői díját, tehát a szolgáltatás, hogy is alakultak ezek, és nagyon érdekes számokat lehet találni, meg érdekes folyamatokat. Sok olyan város van, ami még 2-3 évvel ezelőtt megtette, hogy fölemelte a temetői szolgáltatási díjakat, vagy éppen kiszervezte egy külső cégnek, és a külső cég emeli ezt, tehát nem kell magának az önkormányzatnak emelni a díjat, vagy változtatnia, hanem a külső cég változtatta. Mondok ilyet például Dunaújvárosban, 22-ig tartott volna a szerződés, és mégis 19-ben megváltoztatták. Egy igen drasztikus emelés történt, de ugyanígy van ez Kaposváron, vagy éppen Debrecenben, tehát minden város próbálja valahogy ezeket a terheket hát magáról egy kicsit áthárítani, vagy a szolgáltatóra, ha be tudja vállalni, akár úgy, hogy racionalizálják egy külső céggel, vagy pedig akkor azt csinálják, hogy hát a szolgáltatási díjakat változtatják, és így természetesen nagyobb teher jut a szolgáltatást igénybe vevőre. De ilyen például Kaposvár is, azt is érdemes megnézni, hogy ami átlagosan 216 ezer forint egy temetés, 2018-ban emelték fel a temetési díjat, azt megelőzően egy 20%-kal olcsó volt. Általában a városokban, a nagymegyei jogú városokban egy olyan 8-10-15%-os emelések voltak az elmúlt 2-3 évben. Tehát az látszik, hogy a nagyvárosok ezzel a problémával mindenhol szembe kell, hogy nézzenek. Ebből a főváros sem különbözik. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Kovács Péter.
Köszönöm szépen, ha már összehasonlításnál tartunk, akkor talán a fővárosi önkormányzat döntéseit hasonlítsuk össze, az elmúlt 5 évben ugye nem volt díjemelés, most meg egyszerre 20%, 15 és 20% van. Köszönöm.
Szűcsnék is, Zsuzsan.
Köszönöm szépen. Tehát azt gondolom, hogy itt most ez a 20% az elmúlt években elmaradt rendezésnek az összegzése, és azt gondolom, hogy így járunk akkor, hogyha évente vagy kisebb lépésekben nem igazítjuk a szolgáltatásokat a valós költségekhez. Gondolom, hogy itt főpolgármester helyettes úr említette, hogy 2016-17-ig nem kellett kompenzálni ilyen mértékben. Feltételezem, hogy itt a élő munkaköltségek, bár nem tudom, hogy a temetkezési vállalat költségei között az élő munka, tehát a személyi költségeknek a növekedése, ami az általános bérnövekedések miatt következik be, tehát nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy itt jelentősebb összegű kompenzációra volt szükség, mert egyébként az egyéb infláció az talán nem volt olyan magas. Én azt gondolom, hogy az a szándék is jó a főváros részéről, hogy a nem hatósági jellegű díjtételeknél szabályozza, hogy egy 5%-os nyereség szint kalkulálását engedélyezi a temetkezési intézet számára. Tehát ezzel is valamilyen szinten a piaci áraknak az elrugaszkodását meg tudja akadályozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a szándék, amit az előterjesztésben megnyilvánul, ez támogatható és elfogadható.
Köszönöm, Nádasi Tibor.
Emelkednek a temetési díjak, mint hogy ez elhangzott, hanem a költségek 45%-a emelkedik körülbelül 20%-kal akkor, ha hagyományos koporsós temetést választ az ügyfél. Ugye az is elhangzott, hogy a szórásosnál nincs változás. Tehát valójában az emelés nem 20% egy átlagos koporsós temetés esetében, hanem 9-10% körüli, és mint hogy Ambrus mondtad is volna, hogy az utolsó emelése óta körülbelül 16% volt az infláció. Persze tudjuk, hogy itt az átlagos infláció nyilván csalóka, és Zsuzsa, valóban főleg a fizikaiaknál, az átlagnál nagyobb mértékben kellett bértemelni azt, hogy meg tudják tartani az embereiket. Ezt mindannyian tudjuk, hogy a fizikai munkakörökben jelentősebb béremelés volt. Úgyhogy szerintem, és ugye Kovács Péternek mondom, hogy az nem ér, hogy azért nem emeljünk most már az előző 3-4 évben nem volt emelés. Sajnos pont azért kell most emelni, mert az előző 3-4 évben néhány százalékokat nem emeltek. Úgyhogy ha ezt a stratégiát választjuk, hogy mindig csak 4-5 évente emelünk, akkor bizony viszonylag nagyokat kell. Hogyha azt mondjuk, hogy minden évben inflációval megemeljük ezeket a tételeket, akkor meg kúszó áremelésünk lesz. Hát mindegyik mellett és ellen lehet érveket találni. Köszönöm.
Köszönöm, Kovács Péter.
Csak azért, mert megszólítottak. Az elején is elmondtam, most is elmondom. Több megoldás van arra, hogy a BT-nél keletkező veszteséget azt megoldják. Én úgy látom, a Fővárosi Önkormányzat vezetése nem a bonyolult, nehéz körültekintést, szakmaiságot igénylő megoldást választja, hanem a legegyszerűbbet, megemeli a díjakat, méghozzá drasztikusan. Az elmúlt városvezetésnél nem ez volt tapasztalható, most ez tapasztalható, sajnálom.
Köszönöm szépen. Horváth Csaba.
Csak hogy dicséred az előző városvezetést, akkor tegyük már hozzá, hogy a kompenzációt is ti veszettétek be, ami az egyszerűbb, butább megoldás volt, ahelyett, hogy valami szofisztikáltabbat kerestetek volna helyette. Egyetértünk, de ez is buta megoldás volt, mert nem fenntartható.
Kovács Péter.
Nem lehetetlen, hogy egyszerű megoldás volt, de legalább nem Budapest lakosságait terhelte. Úgy látszik, a két városvezetés koncepciója között ez a különbség. Sajnálom.
Köszönöm. Dr. Bagdi Gábor.
Köszönöm szépen, nem kívántam hozzászólni, hiszen annyi mindent elmondtak. Én nem akarok itt a buta és a szofisztikált megoldás között nagy különbséget tenni. Én azt hittem, hogy főpolgármester helyettes úr valami szofisztikáltabb megoldással áll elő, hiszen tett arra utalást, hogy a támogatás, tehát amikor az intézmény támogatja a főváros, akkor az mindenkinek ad kedvezményt, hiszen általában a temetkezési díjak olcsóban. Ez ilyenkor a logika következő lépésre az szokott lenni, és vártam, hogy érkezik egy ilyen, hogy a rászorultsági alapon valami támogatási rendszert nyitunk meg azoknak, akik számára a problémát okoz ez a díjemelés. Ez nem történt meg. Ettől kezdve Horváth Csabával messze menően nem tudok el egyetérteni, mondva azt, hogy lehet, hogy az előző megoldás egyszerű volt, de ez pont olyan egyszerű, semmivel nem szofisztikáltabb, csak annyi a különbség, hogy ez nagyobb terhet a Budapest lakosaira. Ha lett volna egy ilyen másik ág, amit főpolgármester úr belengetett, de ez az előterjesztés nem tartalmazza, azt hiszem, hogy sokkal nyugodtabbak lehetnénk. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Tekintettel rá, hogy több jelentkező nincs a vitát, lezárom, és megkérném a főpolgármester helyettes urat, hogy válaszoljon a észrevételekre.
De ez mindig izgalmas filozófiai vita, hogyha a közösség közösen beszedett vagyonából fizet valamire, akkor az valójában kifizett. Én az én értelmezésem szerint akkor is mi fizetünk. Azok fizetnek, akik nem veszik igénybe azt a szolgáltatást. És természetesen a közszolgáltatások területén azt szerintem egy rendben van, hogy nem kell a közösség, nem kell az igénybevevőknek teljes egészében állnia a szolgáltatás díját, hiszen ilyen a tömegközlekedés is, polgármester úrnak mondom. Hiszen ott sem a valós árat fizeti meg az igénybevő, és ez így teljesen rendben van, és rendjén van. És a temetkezés esetében is azt gondolom, hogy van olyan döntési helyzet, amikor azt mondjuk, hogy a nagy közösből beleszállunk a temetési költségekbe, pont amiatt, hogy ne terhelődjön rá egy az egyben azonnal a szolgáltatást igénybevevőre, de ettől ezt még mi fizetjük, hiszen a közösen beszedett adóforintokból kerül kifizetésre. Abban önnek igaza van, hogy szükség van az összes cégnél folyamatosan áttekinteni, hogy racionálisan működik-e. A BTI esetében is ez egy feladata a holdingnak, hogy áttekintsék a cég működését, és meghozzanak olyan döntéseket közösen, amelyek hatékonyabbak és olcsóbbá teszik a működést. Ön ugye azt mondja, hogy a szofisztikált és butább megoldást, akkor ezek szerint 2019-ben az ön értelmezése szerint a 756 millió forintos befizetés, amit a közös adóforintokból fizettünk be a BTI-nek, az egy nagyon egyszerű, szofisztikált megoldás volt, egy szofisztikált megoldás volt, mert a közösből áttettük ezt a forrást. Szerintem ez nem jó út. Van egy előterjesztői kiegészítés, ami talán hamarosan bejújtásra kerül, vagy lehet, hogy már bejújtásra is került. Az elmúlt napokban egyeztettünk a nyugdíjas parlament képviselőivel, és a közgyűlés első napirendi pontjában szereplő fővárosi idősügyi tanács megalakulását követően a fővárosi idősügyi tanács megtárgyalja a szociálisan nehéz helyzetű családok és a kegyeleti szolgáltatásoknak a kapcsolatát, hogyan lehet a szociális támogatási rendszereket hatékonyabbá tenni a fővárosi önkormányzatok szintjén. Hiszen azt lássuk be, a temetéssel kapcsolatban van most is a fővárosi önkormányzatoknak feladata és felelőssége szociális támogatás kapcsán is. Ez egyébként a fővárosi önkormányzatnál is megjelenik jelenleg is. Nézzük meg, hogy ezen kell bővíteni, illetve a keleti önkormányzatoknál is megjelenik. Úgyhogy egy ilyenfajta előterjesztési kiegészítés benyújtásra kerül hamarosan, és ez egy feladatot szab a fővárosi idősügyi tanács számára, hogy megnézze a helyzetet és javaslatot dolgozzon ki a megoldásra.
Köszönöm. Akkor ezt a napi rendi pontot lezárom. Szeretném utoljára fölhívni a figyelmüket arra, hogy itt arról szavazunk, hogy ez a napi rendi pont a csütörtöki közgyűlésre kerülhessen. Tehát aki egyetért azzal, hogy ez a napi rendi pontot szerepeljen, kérem szavazzanak igennel. Hat támogatás, kettő nem, mellett a bizottság a javaslatot elfogadta, és ez a napi rendi pont bekerül a csütörtöki közgyűlésre. A második napi rendi pontunk javaslat az építményadóról szóló 71/2013-as önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívüli helyezésére. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e kiegészítése valami ezzel kapcsolatban. Kérdés ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban. Tisztelettel kérdezem a bizottság tagjait. Nincsen, akkor megnyitom a vitát. És lezárom. Kérem egyébként a bizottság tagjait, hogy szavazzanak. Technika.
Bocsánat, nem tudom, valami véletlen.
Még ez mikrofonod lett?
Nem. Hozzászólni?
De nem.
Bocsánat, ismételjük meg a szavazást, mert itt valamilyen technikai zűrzavar következtében megszakadt a folyamat. Egyhangú 8 igennel a bizottság elfogadta. Köszönöm. A harmadik napi rendi pont javaslat a szolidaritási hozzájárulás megemelése és egyéb rendezést igénylő tételek költségvetési rendelet módosítását érintő döntések meghozatalára. Kérdezem a főpolgármester helyettes urat. Van. Köszönöm szépen.
Szerintem érdemes erről beszélni, bár a 2009-es bizottságülésen egyszer már szóba került ez a kérdés, de hogy miről is van itt szó. Az országgyűlés arról döntött a koronavírus járvány alatt, hogy megemeli 2020. évben is a főváros által fizetendő szolidaritási hozzájárulás mértékét. Ez 10 milliárd forint volt 2019-ben, 2020 eredeti költségvetési törvény alapján, majd fölemelik 21,8 milliárd forintra. Azzal, hogy július 1-től kell ezt befizetni egyenlő részletekbe ezt az emelt mértéket. Ilyenkor szerintem érdemes korrektnek lenni, és hát szavazzon arról a közgyűlés, hogy ezt a jövő évekre félretett fejlesztési, felhalmozási kiadásoknak a fedezetéből vonja el, és ebből fizeti be ezt a az emelt pénzt. Magyarán azokból a félretett pénzekből és nem megtakarításokból, hiszen ez ilyen félreérthető, mert a megtakarítás az olyan, mintha szabadulott állna és dönthetnénk ennek a felhasználásáról. Szóval a korábban elfogadott fejlesztési céloknak a fedezetéből vonjuk el ezt a forrást és fizetjük be az államnak. Ezzel egyébként megtörténik az a csoda, hogy Budapest nettó befizetője lett a költségvetésnek. Magyarán már 2020-ban többet fizetünk be szolidaritási hozzájárulás címén, mint amennyit az idős otthonokra, hajléktalan ellátásra, BKV-ra, könyvtárakra, színházakra, bármifajta közszolgáltatásra összességében kapunk. Ez az arány egyébként jövőben rosszabb lesz. Ezért is mondtuk azt, hogy akkor nézzük meg, hogy ki van a fővárossal és ki van ellene. Így van a napirendnek egy utolsó pontja, ahol élnénk a felterjesztési joggal, és kérnénk a jogalkotót, az országgyűlést, hogy a 2019-es szinten szabályozza a szolidaritási hozzájárulás összegét a fővárosi önkormányzat számára. Ezt hozzáteszem a teljes költségvetésnek, ami egy nagyságrendek 15 ezer milliárdos költségvetésből 10 milliárd forint kvázi kiesés, az egy hiba határ alatti összeg. Ez nem befolyásolja sem az önkormányzati rendszer, sem a szociális rendszernek a működését. Miközben a főváros számára ez igenis egy létfontosságú forrás. Más nem mondjak, amennyit idén elvontak, az körülbelül annyit, amennyit állítólag adni fognak a Láncidnak a felújítására. Úgyhogy ezért is szeretném kérni a bizottság tagjait, hogy támogassák ezt az előterjesztést, támogassák a főváros fejlődését, és szavazzák meg azt, hogy a felterjesztési joggal élve az országgyűlés döntsön erről a kérdésről, vitassa meg ezt az egész kérdést. Köszönöm.
Köszönöm szépen, megnyitom a kérdéseket. Szűcsnék Kis Zsuzsanna, parancsolja.
Szerepel ezen belül, eléggé egymástól független témák. Kérdésként én most elsőként azt tenném fel, hogy a szolidaritási hozzájárulásnak a kifizetésére csak és kizárólag ez a bizonyos értékpapírbevétel növekedés szolgálhat-e, vagy pedig ez volt a legegyszerűbb megoldás, illetve a megoldási javaslat is, ami itt elhangzik, hogy egy 19-es szinten legyen meghatározva a szolidaritási hozzájárulás alapja, miközben ugye 2020-ban azért elég nagyot fordult a világ, és általában is az önkormányzatokat érték egyéb elvonások a központi költségvetés részéről, tehát hogy ez vajon mennyire megalapozott, vagy megátgondolt javaslat. A nemzetiségi önkormányzatok támogatásának utalási szabályaival kapcsolatosan az lenne a kérdésem, hogy miért lenne erre szükség. Tehát, hogy mert én úgy érzem az indokásból is, hogy itt valami olyan esetben, vagy tehát történne, kerülne erre sor, ami nem tipikus, nem a dolgok normális menetéhez kapcsolódik, hanem valami olyan helyzetben jelentene ez megoldást, ami nem kívánatos, tehát ilyen helyzethez miért kellene megoldást nyújtani egy rendeleti szabályozás keretében a fővárosi önkormányzatnak. Úgyhogy egyelőre ennyi, köszönöm.
Köszönöm szépen, Mihály Dávid.
Köszönöm a szót. Az volna a kérdésem, hogy jól értelmezem, most arról kéne szavaznunk, hogy kifizesse a főváros azt az adót, amit muszáj kifizetnie, és hogy ez fizesse abból a pénzéből, ami van, és nem valami... Szóval nem értem, hogy pontosan milyen választási lehetősége van most a fővárosnak ebben a kérdésben.
Köszönöm szépen. Több kérdést nem látok. Kérem a főpolgármester helyettes urat a kérdésekre választ.
Köszönöm szépen. Nyilván nem arról szavazunk, hogy kifizessük, hiszen ez egy törvényi kötelezettség, és azt betartjuk. Tehát, hogy nem látok olyan döntési pontot ebben, ami azt jelenti, hogy fizessünk, vagy ne fizessünk. Itt arról szól, hogy akkor ezt hogyan fizessük be. Például lehetne azt a döntést hozni, ezt Kovács Péter polgármester fogalmazta meg a pénzügyi ellenőrzős bizottság ülésén, hogy rúgjunk ki sok embert, és az így megmaradó pénzből lenne lehetőség ezt kifizetni. Aztán felmerülhet az, hogy ne valósítsunk meg beruházásokat, és ebből a megmaradó pénzből. De szerintem ez se lenne helyes. A helyes az, hogyha elszerűek vagyunk, és azt mondjuk, hogy ha most jön egy befizetési kötelezettség, amit előírnak számunkra, akkor mutassunk rá, hogy honnan fizetjük ki ezt az összeget. Itt erről szól ez a döntés. A Szűsné Kizsuzsannának a kérdésére a nemzetiségi önkormányzatoknál valóban egy olyan helyzet állt elő, hogy a törvény szerint a fővárosi önkormányzatok, meg az önkormányzatoknak biztosítani kell a nemzetiségi önkormányzatoknak a bizonyos feltételének a működését. Jelenleg a roma önkormányzatnak a számláján inkasszó van. Tehát, hogyha mi utalunk nekik forrást, akkor ez az inkasszóval elkerül, és nem tudják még a villanyt sem égetni az intézményben, meg kikapcsolják. Ezért ezt a jogi megoldást találtuk ki, hogy ezzel akkor az alapfeltételek biztosítva legyenek. Az nyilván egy hosszú távú kérdése a nemzetiségi önkormányzat működésének, hogy ezt a helyzetet, amik az előző vezetés alatt állt elő, tudomásunk szerint ezt hogyan próbálják meg megoldani, de mi próbáljuk legalább a mostani működésüket alapvető szinten biztosítani. A szolidaritási hozzájárulás, hogyha jól értem, arra irányít a kérdés, hogy miért ebből és miért nem másból, ugye nagyon másunk nincsen, hiszen nincsen adókivetési jogunk, az iparűzési adót nem tudjuk tovább emelni, sőt, az iparűzési adó bevételek azok csökkenni is fognak szinte bizonyosan, már csak azért is, mert a decemberi feltöltési kötelezettség eltörlése került. És hát, hogyha 21-re kitekintünk, akkor valóság az, hogyha 21-ben visszapattanás van a gazdaságban, tehát V-alakú pályát ír le a gazdaság, és növekedés van, ennek a jótékony pénzügyi hatását ezt először 22 májusában fogja érezni a fővárosi önkormányzat, de hozzáteszem a kerületi önkormányzatok is, hiszen akkor jönnek be a 21-es pénzek, nem jönnek be már decemberbe. Tehát a szolidaritási hozzájárulás megfizetése esetében mi azt a szerintem szofisztikált utat választottunk, és nem egyszerűt, hogy azt mondtuk, hogy akkor rámutatunk, milyen fedezetből van ez, és nem kezdtünk el olyan forrásokhoz nyúlni, amelyek vagy az emberek kirúgásával kapcsolatosak, vagy pedig azzal kapcsolatosak, hogy elhalasztunk olyan beruházásokat, amik az ez évi költségvetésben vannak bent, és folynak esetleg.
Köszönöm szépen. A vita keretébe szólítom Kovács Pétert.
Köszönöm szépen a szót, csak a jegyzőkönyv kedvéért. Én nem mondtam olyat, amit Kis Ambrus főpolgármester helyettes itt az előbb idéz. Ő interpretálta az én szavaimat így. Köszönöm.
Dr. Bagdi Gábor.
Köszönöm szépen, csak egy dolgot szeretnék mondani, hogy a válaszokat egyszerűsítsük és tegyük egyértelművé. A városvezetés olyan értelemben helyesen jár el, hogy forrást jelöl meg, de hogy mi ez a forrás tartalmilag, akinek a költségvetési sorok túl sok mindent nem mondanak és túl részletesek, azt kell mondani, hogy ennek a befizetésnek is a fedezete az a 200 milliárd forint, ami mikor 2019. december 31-én a főváros számláján vagy értékpapírban vagy készpénzben rendelkezésre állt, amíg az előző városvezetés hagyadéka. Köszönöm szépen.
Köszönöm, Kisné Szűcs Zsuzsanna, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Valóban a kérdésem arra vonatkozott, hogy ez a forrás megjelölés, mert én úgy érzékelem, hogy mégiscsak egy kvázi félretett pénzből történik meg ez a kiegészítés, hiszen 81 milliárd forintnyi értékpapír eladásból származó bevétel szerepel az eredeti költségvetésben. Nyilván akkor ezt kell megemelni, ezt az előirányzatot. Honnan, abból, ami ebbe az évben nem került tervezésre elköltés formájában. Kérdésem arra vonatkozott, hogy itt egyéb vonatkozásban szerepel a zárulással kapcsolatos, szerepelnek zárulással kapcsolatos információk, hogy tehát történt ezek szerint a fővárosi önkormányzat költségvetésében zárulás az elmúlt időszakban. Most lehet, hogy én nem követtem ezt napra készen, de hogy erről mit lehet tudni, hogy ezek a kiadási előirányzatok milyen nagyságrendben, meg hol, melyik tételeknél vannak zárolva, és hogy ezeknek a zárolásoknak a feloldásával kapcsolatban mi várható, mert végül is ugye itt arról van szó a zárolásnál, hogy valamiféle költségtakarékosság, most nem ilyen negatív értelemben, hogy na most akkor mindenkit kirúgunk, hanem egyszerűen csak egy költségracionalizálás, egy költségtakarékosságnak a lehetősége, ami a járványügyi kiadásoknak a növekedése miatt a szolidaritási hozzájárulásnak a megemelését indokolja. a főváros esetében, akinek ugye nincs gépjárműadó, elvonás, meg egyéb más bevétel csökkenése. Tehát erre vonatkozott a kérdésem, hogy a zárolással kapcsolatban mit lehet tudni, illetve hogy a zárolásnak a feloldásával esetleg, illetve a zárolásnak a véglegesítésével nem lehetne ezt a forrást biztosítani, mert akkor valóban nem egy félretett pénzhez nyúl hozzá az önkormányzat, és hogyha jövőre 21-es költségvetésnél nyilván már megint hasonló lesz a helyzet, tehát ott gyanítom, hogy ott is az kellene favorizálni, hogy a költségtakarékosság oldaláról kell kigazdálkodni a megnövekedett szolidaritási hozzájárulást. A nemzetiségi önkormányzatok esetében én azt gondolom, hogy én nem javasolnék egy ilyen rendszerbeli módosítást egy konkrét helyzet miatt, úgyhogy ott más módszereket vagy más megoldásokat kellene találni arra, hogy a nemzetiségi önkormányzatok betartsák az államháztartási törvénynek az előírásait, és azt szerint gazdálkodjanak.
Köszönöm. Mihály Dávid.
Visszakapcsoltam, elnézést.
Akkor igen, sikerült.
Köszönöm szót. Az javaslat második felével kapcsolatban, hogy mi szerint a főváros tegyen javaslatot az országgyűlésnek egy az ügyben, hogy szabályozza az országgyűlés azt, hogy a hazaerős adó mértéken ne nőhessen. Az merült fel bennem, hogy ez a szolidaritási adó nem csak a fővárosi önkormányzatot sújtja, hanem számos kerületet is. Számos kerület válik sokkal nagyobb befizetővé, mint eddig volt. És felmerült bennem a kérdés, hogy nem lenne célszerű egy olyan szabályozást javasolni, amely nem csak a főváros esetében, hanem a kerületek egyéb önkormányzatok esetében is maximalizálja azt, hogy milyen súlya lehet emelni ezt a szolidaritási adót egyik évről a másikra.
Köszönöm. Tekintettel rá, hogy több jelentkező nincs a vitát, lezárom, és kérem a főpolgármester helyettes urat válaszadásra.
Köszönöm szépen. Visszafele haladva, ez egy jó elképzelés, de ezt a keleti önkormányzatok tudják megtenni, meg a települési önkormányzatok, hiszen az ő érdekkörükbe tartozik. Tehát, hogy ezt én támogatni tudom, de nyilván nem tudok érte tenni semmit, hogy tárgyalják meg keletenként, és hogyha azt érzi ott a többség, hogy ez egy igazságtalan dolog, és a válság terheit nem az önkormányzatoknak kellene fizetni, akkor ezzel a felterjesztési joggal ők is élhetnek, akár ezzel a tartalommal is, hogy a 19. évi szintnek megfelelő legyen a mértéke a szolidaritási hozzájárulásnak, hiszen 2021-re vonatkozóan valóban megemelkedik több településnek is a szolidaritási hozzájárulása. Amit Szűcsnék is Zsanna mondott a nemzetiségi önkormányzatok kapcsán, én értem, hogy ön azt mondja, ezt ne így, de akkor, hogyha nem tesszük meg ezt a lépést, akkor nem lesz működési feltétele ezeknek a nemzetiségi önkormányzat, illetve ebben az esetben egy nemzetiségi önkormányzatnak. Ez egy jó dilemma a dologban, de én azt gondolom, hogy azért teljesítenünk kellene azt a feladatunkat, hogy valamilyen módon segítjük az ő munkájukat, legalább az elemi működési feltételekkel. Például ez alatt azt kell érteni, hogy a fővárosi önkormányzati hivatala delegált egy adminisztratív munkatársat a roma önkormányzat mellé, aki a munkájukat segíti, ő bérét mi fizetjük, és mi választottuk ki ezt a munkatársat, például feladata az, hogy az adminisztratív területen segítse a munkájukat. De nyilván, hogyha van más megoldási javaslat, akkor azt szívesen meghallgatom. A zárulás. Ezt azért transzparensen csináltuk, és meg is jelent a fővárosi közlönybe, hogy hogyan is módosítottuk a zárulásokat, illetve milyen zárulási alapdöntést hozott a főpolgármester közgyűlési hatáskörében eljárva, hiszen ez a veszélyhelyzet alatt azonnal egy jelentős 60 milliárd forint feletti zárulást hajtottunk végül. De azt fontos tudni, hogy ez az egész összeg az nem lesz megmenthető erre az évre. nem tudjuk mekkora forrásokra lesz szükség, hiszen nem látjuk szeptember 15-e előtt az iparizési adó tényadatokat. Abból látszik, hogy mekkora a mélysége legalábbis 2020-ban a válságnak. Most még munkahipotéziseink lehetnek a dologban, de azért a valóságot azért még csak karcolgatjuk, hogy ténylegesen mekkora befizetések, mekkora csökkentési igények érkeznek be az elkövetkező hetekbe, és ez fogja eldönteni, hogy mekkora valódi forrással gazdálkodhat a fővárosi önkormányzat. Ezért hoztuk ezt a döntést, illetve hát a védekezéshez kapcsolódó költségeink is megemelkedtek, valamint a számolni kell azzal, hogy minek nem egy évet kell abszolválni, hanem egy veszteséges működési költségvetésű főváros volt tavaly is, hiszen úgy lehetett finanszírozni a működési kiadásokat a költségvetési tervezet szerint, hogy beemeltek az állampapír állományból szabad maradványokat, és ezzel egyenlítették ki az egyenlegét a működési bevétel és kiadási oldalnak. Ezt a helyzetet örököltük meg, és ezt a helyzetet kell végigvinnünk az elkövetkező években, amellett, hogy persze racionalizálni is kell a működést. Azzal egyetértek, hogy nézzük meg, hogy hol lehet a dologi kiadásokon, a működési költségeken csökkenteni. Hol lehet megfogni a forrásokat, hogy a közszolgálati szerződések kompenzációja, akár a BTI esetében, amit erről hosszan beszéltünk az egyes napi rendes pont esetében, hogyan lehetséges ezeket csökkenteni. Mindezt úgy, hogy egyébként ne kelljen kirúgni a fővárostól munkavállalókat, mert azt gondolom, hogy ezt a válságot úgy lehet kezelni, hogyha a meglévő munkahelyeket megőrizzük és nem megszüntetjük. Annyiban igazolom, polgármester úr, hogy ebben a vitában lehet, hogy nem volt korrekt a részemről behozni a 8:30-es bizottságülésen elhangzottakat, de akkor ön tényszerűen azt mondta, hogy ennek a hivatalnak 450 fősnek kellene lennie, és ezt azt is elmondta korrektan, hogy nem csak most mondta el ezt a véleményét, hanem az előző időszakban. Mi ezzel nem értünk egyet, hogy ekkora létszámcsökkentésre lenne szükség dologba, de nyilván folytassuk ezt a vitát, akár ebbe a keretbe, akár máshol is.
Köszönöm szépen, kérem szavazzanak. Bocsánat, egy pillanat rájunk, meg ügyrendi kérdést Kovács Péter parancsolja.
Köszönöm szépen, jól értem, hogy arról fogunk szavazni, hogy a napirend kerüljön a fővárosi önkormányzat elé, tehát nem arról.
Pontosan.
Köszönöm szépen, a másik, amiért kértem szót, hogy nem 450-et, hanem 340-et mondtam, és nem azt mondtam, hogy ennyire kell lenni, hanem hogy ez az elismert létszám. Köszönöm.
Igen, akkor kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzanak. Hét támogatás és egy nem mellett a bizottság napirendre kerülését ennek a kérdéskörnek csütörtökre elfogadta. Köszönöm. A következő napirendi pont, amit tárgyalnunk kell, javaslat közvetlen uniós és egyéb finanszírozású pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e kiegészítése. Nincsen. Kérdés. Kovács Péter, parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót. Az lenne a kérdésem, hogy az előterjesztést azt tartalmazza, hogy plusz forrásra önrész részéről nincsen szüksége a főpolgármesteri hivatalnak, hisz a főpolgármesteri hivatal dolgozók bérét fogja önrészként föltüntetni a fővárosi önkormányzat. Ezzel ellentétben a határozati javaslatokban a kettes számú határozati javaslat mind a kiadási, mind a bevételi oldalt megemeli, és nem változtatja a főpolgármesteri hivatal bérkeretét. Kérdezem, hogy ez csak taktikai jellegű kérdés, és a későbbiekben ez majd a évvégi zárszámadásnál meg fog jelenni, hogy ennyivel kevesebb lesz a főpolgármesteri hivatal bérkeretén, avagy ténylegesen nem kívánnak akkor ezzel élni. Köszönöm.
Mivel nincsen több jelentkező, lezárom a kérdéseket, kérem a főpolgármester helyettes urat válaszra.
Igen, ugye ez abban az értelemben technikai, hogy a pályázatot megnyertük, ennek a bevételét beemeljük, ugye van egy önrész, amivel el kell számolni, és hogyha ezt az elszámolást elfogadják, akkor amennyivel terveztünk ott bérköltséget, amit amúgy kifizettünk volna, akkor most ezt a pályázat keretében tudjuk elszámolni, tehát nem lesz szükség ebben az értelemben erre a bérköltségre. Ezek a pályázatok nyilván az összes napirend közül van egy a hetes, ahol a Urban Mobility szervezethez való csatlakozásról szó, azok technikai értelemben egyenleg semlegesek lesznek az árszámadáskor.
Köszönöm szépen, a vitát megnyitom, parancsoljanak. Nincs jelentkező, lezárom és kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzanak. Egyhangú 8 igen szavazattal a bizottság befogadta, és ennek megfelelően ez a kérdéskör is szerepelni fog a csütörtöki közgyűlésen. Következő napi rendi pont, amiről beszélnünk kell, javaslat Budapest főváros önkormányzata fenntartásában működő idős otthonok és hajléktalan ellátó szervezet munkáját segítő fenntartói döntések meghozatalára a koronavírus járvány második hullámára történő felkészülés érdekében. Kérdezem, hogy kiegészítés az előterjesztő részéről ehhez a kérdéskörhöz van-e? Igen. Parancsoljon főpolgármester helyettes úr.
Szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés a csütörtöki közgyűlés napirendjén, hiszen ez a felkészülést, pénzügyi felkészülését segíti a várható második hullámra az idős otthonoknak. Nyilván ezek a lépések folyamatban vannak. Annak nem lehet akadálya, hogy az idős otthonokban, hajléktalan ellátó rendszerbe a védekezéshez ne legyen meg a szükséges forrás. Ezért javasoljuk azt a közgyűlésnek, hogy fogadja el ezt az előterjesztést, és ezt a nagyságrendileg 500 millió forintot csoportosítsa át az intézményeknek a működtetésére, illetve a felhalmozási kiadásaira, amelyek segítik azt, hogy a különböző kisebb belső építési munkát el tudjanak végezni az intézményeken belül.
Köszönöm szépen. Kérdés. Kovács Péter volt az első.
Köszönöm szépen. Az a kérdésem lenne, hogy a előterjesztés az tartalmazza azt, hogy a kormány által beterjesztett és a parlamenti többség által elfogadott szocó csökkentése miatt a szociális területen 125 millió forint megtakarítás keletkezik, melyet számba vehetnénk ennek a felkészülésnek a részénél. A határozati javaslat mégsem teszi ezt, tehát nem vesszük számban. Kérdésem, hogy jól értelmezem-e, és ha igen, akkor miért történik ez?
Szűcsnék ki Zsuzsanna.
Az én kérdésem az lenne, hogy a pénzek mögött milyen tudás tapasztalat van, tehát mi változik ezek hatására majd az idős otthonokban, amik a tavaszi tapasztalatoknak a leszűréséből fakadnak, tehát hogy arra gondoljunk, hogy több, hogy lesz maszk, meg fertőtlenítőszer, meg nem tudom, hasonló dolgok, vagy egyéb más dolgok is történnek itt az idős otthonokban.
Köszönöm szépen. Több kérdés nincs, lezárom a kérdéseket, és kérem a főpolgármester helyettes urat válaszra.
Védőfelszerelés jelenleg is van, hiszen 4 heti tartalékkal kell rendelkezni az intézményeknek, valamint a fővárosi önkormányzat maszkokból egy központi készletet tárazott be, hogyha megint az a helyzet állna elő, mint márciusban, hogy a globális ellátási útvonalak bedugulnak, akkor legyen lehetőségünk arra, hogy hozzáférjünk maszkokhoz. Egyébként ezt hozzáteszem, a tesztek esetében is halmoztunk fel ilyen készletet. Több ezres PCR teszt készletünk van abban az esetben, hogyha valahol probléma lenne, akkor el tudjuk végezni akár az NNK helyett is, hogy még gyorsabban a kontaktkutatásokat. Milyen tudáson alapul az intézmények tudásán, hiszen nem azt mondtuk nekik, hogy mi mondjuk, hogy mire van szükség, hanem felmértük, és egy 9 pontos intézkedési, fenntartó intézkedést bocsátott ki a főpolgármester, amelyben felkért az intézményeket, hogy nézzék meg a költségvetési helyzetüket, hiszen egy bevételeik estek ki a válság hatására, vagy növekedtek éppen meg. És itt csatlakozni, vagy polgármester úr mondott, hogy a szocóval mi a helyzet. Ezeket is számba vették az intézmények, hiszen ez megtakarítást jelentett számukra, nem kellett ekkora bérjellegű járulékot kifizetni, és amikor az egyenleget elkészítették, hogy nekik szükségük van-e többletforrásra a bevételek kiesése és a kiadások növekedése miatt, akkor ezt is figyelembe vették ennél, és így adták le a számunkra az igényüket, és ezen felül van a felkészülés segítő kisebb fejlesztési beruházásokra egy igénysor, ami szintén tartalmaz az előterjesztés, ezeket is be lehet fizetni. Tehát akkor látom, a polgármester nem értette, amit mondtam, a szochó csökkenésből felszabaduló források is. De hogy ez nem, tehát az ott maradhat az intézményeknél, nem vontuk el tőlük.
Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Parancsoljanak. Akkor engedjék meg, hogy én kilépjek a szerepemből, mint levezető elnök és egyszerű bizottsági tagként. Elmondjak néhány dolgot ezzel a történettel kapcsolatban. 1909 ezzel. 1997-ben jóváhagyta a parlament az egészségügyi törvényt, ami mindváig érvényben van. Ennek a törvénynek az értelmében 1998-ban a Népjóléti Minisztérium, akkor még volt egy ilyen szervezet, a 18/1998-as intézkedésébe lebontva az egészségügyi törvénybe meghatározottakat a fertőző megbetegedésekkel kapcsolatban egy 250 oldalas anyagot adott ki. Ez tételesen meghatározza az egyes szervezetek feladatait, illetve meghatározza pontosan azt, hogy az egyes fertőző megbetegedések kapcsán kinek milyen kötelezettsége van. Ennek a népjóléti miniszteri rendeletnek van egy olyan pontja, ami előírja, hogy járványos megbetegedés esetén a laboratóriumi vizsgálatok, illetve a védekezéshez szükséges eszközök biztosítása a kormányhivatalnak a feladata. Nem áttételesen, közvetlenül, félreérthetetlenül. Miért beszélünk mi sorozatosan arról, hogy azok a szervezetek kerüljenek kényszerhelyzetbe, akik közvetlenül a lakossággal érintkezve vagy bizonyos szervezetet vezetve kell, hogy gondoskodjanak arról a feladatról, ami állami feladat lenne. Természetesen, mivel ez nem történik meg, ezt a feladatot az önkormányzatok, a helyi, kerületi, városi önkormányzatok, illetve a főváros is magára vállalja, hiszen tudott dolog, hogy ezeknek emberélet, egészségkárosodás lehet a következménye. Köszönöm szépen. Dr. Vaddi Gábor.
Köszönöm szépen. Mint a kérdések szakasza lezárult, ezért kérdésem lenne, de valójában hozzászólásként fogalmazom meg. Ugye főpolgármester helyettes úr válaszolta a járulékokat érintő kérdésre. A kérdésem az, hogy az a többi intézménynél hogy került kalkulációra, mert hogyha az eredeti költségvetésben ugye még nem az alacsonyabb járulékkal számoltak, itt, ha jól értem, ezt most a nettósításnál figyelembe vették, nem tudom, hogy jól értem-e, de akkor a többi intézménynél is bizonyos értelemben költségcsökkenésre lehet számolni, hiszen a szocó ugye csökken, hogy ez a többi intézménynél is végigmennek ezen a folyamaton, módosítják-e a költségvetésre a támogatást, vagy ezzel mi fog történni. Köszönöm szépen.
Hát tekintettel rá, hogy nincsen több hozzászólás, vita, ennek megfelelően lezárom, és kérem a főpolgármester helyettes urat válaszadásra.
Hogyha jól értem, most nem az előterjesztés részét képező intézményekről volt a kérdés, hanem az állatkert. Igen, ugye az intézmények, amikor megtervezték az elemi költségvetésüket, akkor azzal a szociális hozzájárulás mértékkel tudtak számolni, ami akkor hatályos volt. Ebből következően nyilván ezt nekik nem kell befizetniük. Itt az a kérdés, hogy ezt a fenntartó elvonja el tőlük, vagy pedig a bevételeinek a kompenzálására engedi felhasználni. Ezeket folyamatosan nézzük, mert hát például olyan intézmény, mint az állatkert, ahol a látogatószám az jelentősen megcsappant, és nagyságrendben 800 millió forintos jegyárbevételek csökkenés van a tavalyi év azonos időszakához képest. ott ez a szocho megtakarítás, ez csepp a tengerbe, de nyilván be kell vonnunk és be is vonjuk ezt a felhasználásba. Ezért folyamatosan nézzük az intézményeinket, és az októberi költségvetési rendelet módosításakor, amikor már látjuk az iparűzési adott tényadatokat, látjuk, hogy hogyan alakulnak az intézményeinknek a gazdálkodása, akkor, hogyha szükséges, akkor döntünk ezekről. Én nem nagyon látom jelenleg azt a lehetőséget, hogy elvonjuk ezeket a forrásokat az intézményektől, mert hogy pont egy éppen bevétel csökkenés, vagy kiadás növekedésük volt a COVID-járvány miatt.
Köszönöm szépen. Tekintettel rá, hogy ugye ezzel a vitát lezártuk, kérem a képviselőket, hogy szavazzanak. Nyolc igen egyhangú szavazással ez a napirendi pont is szerepelni fog a közgyűlésbe. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk, amit tárgyalnunk kell, javaslat fejlesztési megállapodás megkötésére az M3-as metróvonal állomásainak akadálymentesítésére, tervezési és kivitelezési feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása tárgyába. Kérdezem az előterjesztőt. Köszönöm szépen, igen látom.
Az előterjesztés abban az értelemben technikai, hogy a korábban elfogadott pénzügyi döntésnek a engedélyi okirat szintjén való lekövetésére kerül sor. Sőt, a döntés az már olyan régi, hogy ez még az úgynevezett tarlós Orbán megállapodásnak is az eleme volt, hogy 5,6 milliárd forintot biztosít a főváros saját forrásból az M3-as metró akadálymentesítésére, az állomásoknak az akadálymentesítésére. Most erre vonatkozóan hoznánk meg azokat a fejlesztési szempontból technikai döntéseket, amelyek szükségesek azok, hogy BKV végre tudja hajtani ezt a feladatot. Több helyen sikerült már olyan megoldásokat is találni, amelyek teljes akadálymentesítést jelentettek, és ebből a pénzből reményünk szerint ez teljesen meg tud valósulni, és ezzel a 2018-ban, hogy jól emlékszem, kötött MEOSZ főváros megállapodás teljesülhet. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Kérdés. Dr. Bagdi Gábor, parancsolj.
Az előterjesztésből nem teljesen egyértelmű, de mintha utalás lenne, hogy az összeg nem változik, de az egyes évekre való ütemezésben talán változás van. Ez számomra nem derült ki egyértelműen, mert ez az előterjesztés csak egy számot tartalmaz, nem mintha lenne egy utalással az évek között valami változás van. Van-e ilyen is, ha igen, akkor az hol lehet esetleg nyomon követni.
Igen, parancsoljon főpolgármester.
A határozati javaslat kettes pontjában, mert ott van az utolsó bekezdés.
De csak az új van, csak nem tudom, hogy korábban is ez volt az eredeti költségvetésben.
Ja, értem a kérdést, ezt fejben nem fogom tudni megmondani ebben a pillanatban.
Több kérdés nincsen, akkor kérdéseket lezárom és megnyitom a vitát. Amire nincsen jelentkező, így bezárva kérem Költségvetési Bizottság tagjait, hogy szavazzanak. Köszönöm szépen, egyhangú, 8 igen szavazattal a bizottság javasolja napirendre kerülését közgyűlésben. A következő napirendi pontunk javaslat, szoborfelújítás kapcsán befolyt ködbér befizetésből keletkezett forrás köztéri kulturális célú felhasználásra. Kérdezem az előterjesztőket, hogy van-e kiegészítés hozzá. Nincsen, akkor megnyitom a kérdéseket. És bezárom a kérdéseket, tekintettel nincs. Vita. Nincsen jelentkező. Tisztelettel kérem akkor a bizottság tagjait, hogy szavazzanak. ugyancsak 8 egyhangú igen szavazással a bizottság befogadta napirendre kerülését ennek a kérdéskörnek is. A következő és egyben utolsó tervezett csütörtöki közgyűlés elé kerülő napirendi pont: javaslat képalkotó diagnosztikai eljárások várólistái csökkentése érdekében szükséges egyes fővárosi döntések meghozatalára. Kérdezem az előterjesztőt, ketten is itt vannak. Igen, a főpolgármester helyettes úr.
Köszönöm, hogy az előterjesztés arról szól, hogy a 2020 februárjában kormány által adózott döntés következtében 2 milliárd forint áll rendelkezésre a CT és MRI diagnosztikai szolgáltatásokra azon betegek esetében, akik daganatgyanúval kerültek, daganatgyanút állapítottak meg náluk, és ebben az esetben 7 napon belül időpontot kell kapniuk, és plusz 3 nap pedig a lelet kiadására kell, hogy sor kerüljön, tehát maximálisan 10 napon belül egy olyan BNO kóddal rendelkező beteg, aki fővárosi tartózkodási helyen rendelkezik, az lelethez jusson, és így akkor meggyorsítódjon a terápia elkezdése. Ebben az előterjesztésben arról kell dönteni, hogy akkor az EMMI, NEAC főváros közötti megállapodás, háromoldalú megállapodás aláírása kerüljön, hiszen a rendszer az EMMI-vel és a NEAC-kal kidolgozva kvázi úgy működik, mint a testnevelési egyetemen működtetett sportolóknak az egészségügyi rendszere, azaz a NEAC-on kívül, NEAC finanszírozáson kívül, de mégis a rendszer keretén belül működne. Az elosztásra vonatkozóan a szakértői egyeztetés alapján egy olyan keret lett eldöntve, hogy CT és MR arány az 70-30%. Fontos, hogy a programot azt nem egy évre szeretnénk elindítani, hanem 5 éves programról van szó, a kormánnyal így állapodtunk meg, és erről szól az a megállapodás, amit a főpolgármester aláírta, egyébként a közgyűlés is döntött benne. Tehát most az első időszak, ez egy tapasztalatszerzés abból a szempontból is, hogy jó és helyes ez a felosztási arány. Próbáltunk a keretek közötti képlet segítségével osztani a kapacitás lehetőségeket. Arra törekszünk, hogy egy kerület egy telefonszám elv működjön, tehát amikor elmegy a kerületi szakrendelőbe a beteg, és megkapja ott azt a daganatgyanús minősítést, ilyen csúnyán szóljak, és azt mondják, hogy szükség lenne CT vagy MR vizsgálatra, akkor ő egyetlen egy telefonszámot kell, hogy fölhívjon, ahol 7 napon belül, vagy pedig a kezelő orvosa hívja fel ezt, és 7 napon belül kell időpontot kapnia. A rendszer elindítása, ha elfogadja ezt a közgyűlést, akkor reményeink szerint október 1-től megtörténik, hiszen szerződést kell kötni a szolgáltatókkal. Első körben azokkal a szolgáltatókkal tudunk szerződést kötni, akik közbeszerzési körön kívüliek, így főleg ugye orvosegyetemről van szó, és azokról a kórházakról, akik többletkapacitásokkal rendelkeznek, és ezt rendelkezésre bocsátják. És ezzel párhuzamosan pedig kiírunk nyílt közbeszerzési eljárást azokra a többletkapacitásokra, amelyek még a program keretében rendelkezésre állnak, de szeretnénk végig a rendszerben fenntartani a beteg számára egyértelmű és egyszerű elvet, hogy egy kerület, egy telefonszám történjen meg, illetve nyilván a keretekkel való egyeztetésen minimálisan ezen lehet változtatni, ezen az elven, csak a betegek számára legyen folyamatosan egyértelmű ez a történet. A teszt időszak végével nyilván a polgármesterekkel, illetve a szakértőkkel is egyeztetünk, hogy akkor lássuk, hogy jól kerültek elosztásra ezek az arányok. Képezünk tartalékot, tehát hogyha valamelyik kerületnél kimerülne ez a rendelkezésre álló forrás, hiszen a NEAC-tól származnak azok a tényadatok, ami alapján a képletezés megtörtént, akkor ebben az esetben megpróbálunk átcsoportosítani a rendszeren belül, tehát ne legyen az, hogy ha valamelyik kerület egészségügyi szempontból rosszabb állapotban van, akkor ő ott hátrányt szenvedjen, bár ezt mondom, a múltbeli tényadatok alapján próbáltuk modellezni. Úgyhogy ez a határozati javaslatok arról szólnak, hogy ezt a háromoldalú NEAC-EMI főváros megállapodás kerüljön aláírásra, és kezdődhessen a programnak a végrehajtása. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Ahogy említettem, két előterjesztője van ennek a nagyon fontos kérdésnek. Jelentkezett Havasi Gábor, a Főváros Egészségügyi Tanácsnok a parancsolja.
Köszönöm szépen a szót. Ahogy a elnök úr is említette, ez a fővárosi közgyűlés egy nagyon fontos előterjesztés, hanem a legfontosabb előterjesztés a csütörtöki napirendünknek, hiszen az Eurostat 2017-es legfrissebb statisztikái szerint az Európai Unióban Magyarországon a második leggyakoribb halálokról van szó a daganatos betegségek tekintetében. Míg az Európai Unióban 257-en vesztik ilyen betegségek miatt életüket 100 000 lakosból, addig ez a szám Magyarországon 345, és ez pedig a hatodik legmagasabb arány az Európai Unió tagországai között. A fővárosi önkormányzatnak különösen fontos volt, hogy ezen valahogy változtassunk. Ugye itt egy folyamatról, egy ellátási láncról van szó. Ezeknek a betegségeknek a kezelés, megelőzés az egyik legfontosabb, a korai felismerés, illetve a korai diagnózis felállítása és a minél előbb megkezdett terápia kulcs szerepet játszik. És ebből mi az egyik elemet, a korai felismerésben tudunk segíteni a kormánnyal megkötött megállapodásunk értelmében. Szeretnénk, hogy a CT és MR diagnosztikát a lehető legkönnyebbé tegyük, mind a hozzáférés, mind pedig a vizsgálat megtörténtét, illetve a leletezés megkönnyítsük, meggyorsítsuk a betegek számára. Úgyhogy amit még kiemelnék, az a politikai oldalakon átívelő fontossága ennek a programnak. Azt gondolom, hogy ez egy olyan előterjesztés lehet, ahol ki tudjuk zárni a politikai vitákat, és minden képviselő támogatni tudja ezt az előterjesztést. A maga egészségügyi államtitkárasszony is támogatja a programot. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Kérdés. Igenis, Szűcsné Kis Zsuzsanna és utána a Kovács Péter.
Ez a dolog, ez a fővárosi önkormányzatnak egy önként vállalt feladata, hiszen nem tartozik logikusan most már a kötelező feladat ellátás körébe. És itt az anyagban is olvasom, hogy tulajdonképpen az egészségügyi feladat ellátással kapcsolatosan ugye nincs se intézményrendszer, sem kiépített információs rendszere, tehát gyakorlatilag egy ilyen koordinációs szerepet játszik ebben a folyamatban a fővárosi önkormányzat. Az a kérdésem, hogy akkor ezt itt a hivatalon belül most erre egy szervezet jön létre, ez hogy van az elképzelés, ennek ugye a költségvonzata megjelenik-e, illetve tulajdonképpen ez a 2 milliárd forint, ez most mely időszakra vonatkozik? Tehát ez az első etap, mert polgármester helyettes úr említett, hogy 5 évre szólna a megállapodás a kormánnyal. Tehát, hogy ezt az 5 milliárdot 5 év alatt, vagy 5 év alatt 2 milliárdot biztosítanának erre a célra, illetve tulajdonképpen, hogy igazából maga a Tehát az egész rendszernek a felépítése az akkor hogyan történik itt?
Köszönöm szépen, polgármester úr.
Köszönöm szépen. Nagyon támogatandó az a cél, amit előterjesztettek, ellenben az előterjesztés igen homályos. Rengeteg dolgot nem tudunk. Köszönöm főpolgármester helyettesnek, úrnak, hogy a kiegészítésében legalább utalta arra, hogy mi lesz ennek a folyamata, tehát ha jól értem, akkor a beteg az bemegy a házi orvosához, avagy a adott kerületi szakrendelőbe, és ott kap egy BNO kódot, ahogy eddig is kapott volna. Ugye a jelenlegi rendszer szerint, hogyha megadott BNO kódot kap, akkor 14 napon belül az állami intézményekben el kell végezni a diagnosztikai eljárást. Ez a 2 milliárd forint arra ad lehetőséget a fővárosi önkormányzatnak, hogy ezt megfelezze, 7 napra csökkentse, jól értem? És viszont nem értem ezt a központi telefonszámot. Tehát például mondjuk a 16. kerületi önkormányzat szakrendelője és a lakói mondjuk CT meg MR vizsgálatra, mivel a 16. kerületi önkormányzat szakrendelőjében ilyen ellátás nincsen, a Kistarcsai Kórházhoz tartoznak. Tehát jól értem-e, hogy egy központi telefonszámot fölhív a beteg, avagy az orvosa, és akkor ott egy központi rendszerből őt elküldik a kistarcsai kórházba, 7 napon belüli ellátásra, avagy előfordulhat az is, hogy ezen a központi telefonszámon nem a kistarcsai kórházba küldik, hanem Délpestre, vagy ahogy az előterjesztés is tartalmazza, BKK közlekedéssel 1 óra alatt elérhető bármelyik más telephelyre. Másrészt, és azért én majd kérem is, de ez majd a fővárosi közgyűlés, hogy én viszont úgy látom, hogy ez az előterjesztés, ez nem csak homályos, hanem még egy ilyen feladat felénél, vagy negyedénél álló dolog, és több a bizonytalanság benne, mint a tényadat. Ennek ellenére a főpolgármester egy személyi döntésére bízná az előterjesztő, hogy a jövőben ez hogy valósuljon meg. Én javasolnám átgondolni ezt a dolgot, hogy a konkrét megállapodások, illetve az a rendszer, ami föláll, legalább a formája jelenjen meg az előterjesztésben és a határozati javaslatban, és ne az szerepeljen, hogy az előterjesztésben szereplő módon, mert az előterjesztésben szereplő módban még az sem derült ki, hogy lesz valami központi telefonszám kerületenként, ahova be kell menni. Tehát ennél én azért pontosabb vagy részletesebb előterjesztést vártam volna ennyi idő alatt a egészségügyi tanácsnoktól, és én nagyon remélem, hogy akkor a változás történik, és mégiscsak a közgyűlés elé már vagy csütörtökre, vagy a legközelebbi közgyűlés egy olyan anyag kerül, amiben már konkrétan megvan, hogy mi lesz ez a módszer, hogyan és miként fog működni, ahogy itt Zsuzsa is előbb kérdezte ezeket a dolgokat, ezek még egyáltalán nem biztosak és elég homályosak, és szeretném, hogyha ha tud most az előterjesztők közül bárki választ adni arra, hogy akkor ez hogy lesz, akkor ezt megköszönném. Köszönöm.
Köszönöm szépen, mivel nincs több jelentkező, a kérdéseket lezárom, és akkor megkérem, hogy a fölmerül kérdésekre a válaszok megszülessenek.
Lehet, hogy a maszk tesz ide, akkor rosszul fogalmaztam. Nem egy központi telefonszám lesz, hanem egy kerület, egy telefonszám. Tehát, hogyha a kerülethez adott kórház, tehát az adott intézményhez kapcsolódik majd az a telefonszám. Tehát nem egy diszpécser szolgálat osztja el, hanem a kerület szakrendelőben egy intézményhez lesz kötve. Így érthető? Ha a kistarcsai kórház azt mondja, hogy vállalja ebbe a részvételt, és aláírja, ugye ő közbeszerzési körön kívül, hiszen neki van saját pénze, akkor ez evidens nála, hogy ez működik. Ugye azért írtuk az első körben, azokat tudjuk beengedni, akik nem közbeszerzésesek, tehát mondjuk Uzsoki, a Szemüveges Egyetem, a János Kórház, reméljük a Bajcsi, tehát akik azt mondják, hogy ők meg tudják oldani, mert úgy van egyébként a készülékük is, vagy tehát a nem is a finanszírozás szempontjából, hanem az övé a készülék. Tehát nem kiszervezte valamilyen cégbe, hanem a sajátja a készülék, akkor ugye ő közbeszerzésen körön kívüli igen, tehát vele nem kell lefolytatni egy közbeszerzési eljárást. És ebben az esetben akkor kvázi a polgármesteri hivatal megkapja azt, hogy akkor mely telefonszámot kell a szakrendelőnek, ugye ez nem is a házi orvoson keresztül megy a betegút alapján, hanem a szakorvos tudja beutalni erre a vizsgálatra, és nem az lesz, hogy akkor őt egy diszpécser központ osztja el a városba. A önként vállalt feladat, mert azt gondoljuk, hogy ez fontos, hogy le tudjuk rövidíteni ezt az utat. A mi tapasztalatunk alapján, és most nyilván innentől kezdve hitvitává válik, de a 14 nap az nem igaz, sajnos, a rendszerben. Nyilván ez egy helyesebb lenne, és ez nem kéne ebben a fővárosnak szerepet vállalnia abban az esetben, hogyha a NEAK, a TVK-k megemelésével tudná biztosítani azt a finanszírozási lehetőséget, amivel leszorítja ezeket a várólistákat, de ezt a megoldást választották, hogyha a főváros akarja, akkor ő tegye ezt meg. A hogyan működik, nem akarunk létrehozni rá hivatalt, osztályt, semmilyet. Ezt a műtén ez egy koordinációs és elszámolási funkció, ahol a kifizetést is a NEAK végzi, csak elszámolnak felénk, hogy valóban kerületi lakos, ilyen BNO kód, tehát hogy megtörtént ezek a kifizetések, a kifizetéseket nem mi csináljuk meg ebben a rendszerben a teljes folyamatát, csak a legvégén nyomjuk meg a gombot, erre nem kell egy hivatalt fölépítenünk, néhány fővel belső átcsoportosítással megoldjuk ezt, nem ennek a terhére szeretnénk megcsinálni. A polgármester úr azt mondja, hogy nem teljesen kidolgozott az előterjesztés. Szerintem a három oldalú megállapodás az tartalmaz ezeket. Most lehet, hogy pontosan azt nem, hogy egy került egy telefonszám. Én csak ezt azért akartam idehozni, mert ez beteg szempontjából ez egy fontos dolog, hogy ne neki kelljen futkosni a városba, hogy hova forduljon és hol vehet igénybe ezt a szolgáltatást. Ezért említettem ezt végrehajtási szempontból. Meg egyébként a három oldalú megállapodás azért ezeket a kereteket megadja, és ez alapján tudunk csak szerződni majd az intézményekkel, akik első körben közbeszerzésen kívül hajlandóak részt venni ebbe a programba.
Havasi Gábor.
Ja, valóban ismert mindenki által a 14 napos szabály, de sajnos a NEAK egyetlen egy apró tényt nem rögzít CT és MR vizsgálatok tekintetében, méghozzá a beutaló keletkezésnek dátumát, ezért, hogy ez a 14 napos szabály megvalósul-e, betartják-e, nem tudjuk. Ezért mondta a főpolgármester helyettes úr, hogy innentől kezdve ez egy hitvita. De nem is ezt hangsúlyoznám, hanem azt, hogy gyakorlatilag egy gyorsítósávot, egy fast track-et hozunk létre a onkológiai gyanús betegeknek. Az, hogy őket kitesszük külön egy sávba, hogy minél gyorsabban, minél egyszerűbben hozzáférjenek és megtörténjen a vizsgálat, az minden más egyéb betegcsoportnak is jó lesz. Minden más betegcsoport esetében abban bízunk, hogy rövidíteni fogja a nagy diagnosztikai várólistákat. Első évben az volt az elképzelésünk, hogy úgy vágjunk bele ennek a feladatnak, hogy mérjük, készítsünk egy kapacitástérképet, nézzük meg, hogy hány készülék, milyen finanszírozásban, milyen kihasználtsággal működik, mind az állami szektorban, mind az egyetemi klinikákon, és később ugye a másik szakaszban majd a magánszolgáltatóknál. Jelenleg az a helyzet, hogy a rendelkezés álló kapacitás nem finanszírozza a kormány teljes egészében, és a finanszírozását úgy eszívek teljesítményvolumen keretnek, és a TVK-n felüli részre próbáltunk szerezni plusz finanszírozást. Köszönöm.
Igen, parancsoljon főpolgármester helyettes úr, még kiegészíti.
Igen, a Szűcsnék Kis Zsuzsannának nem válaszoltam az egyik kérdésre, hogy mennyi az összeg. Ez a megállapodás alapján ugye 50 milliárd a teljes keret, az egészséges Budapest program kiegészítésére a 2020-as megállapodás alapján, és ebből évente 2-2-2 milliárd forint lenne erre a diagnosztika, képalkotó diagnosztikai programra, az azt jelenti, hogy 10 milliárd forint lenne 5 év alatt. Ennek a 2 milliárdnak a felhasználása pedig reményünk szerint egy év, tehát jövő év azonos időszakáig terjedne a felhasználás mértéke. A támogatási okiratot az hajlamosan megküldi az EMMI, ugye ez nem egy szerződés, mert 5 milliárd forint alatti.
Köszönöm szépen. A vita keretébe szólítanám Kovács Péter polgármester urat.
Igazából nem vitatkozni kívánok, hanem ugye a válasz újabb kérdéseket vetett föl. Egyrészt akkor jól értem el, hogy a előterjesztésben is szerepel, de a válasz biztatott engem arra, hogy ezt el is mondjam, hogy akkor jól értem-e, hogy a állami finanszírozásban levő, tehát kórházaknál meglevő kapacitások, melyet tanácsnok úr elmondott, hogy nincsen lefedve finanszírozással, hogy ezt a 2 milliárd forintból ennek csak a 35-40%-át kívánnánk erre költeni, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk 800 millió forintot, az összes többi pénzt, azt meg külső magánszolgáltatóknál szeretné a fővárosi önkormányzat elkölteni, és hogyha jól olvastam az előterjesztést, akkor ezt nem is idén szeretné elkölteni, hanem a jövő évben, mert hogy közbeszerzési eljárást kell még lefolytatni, és annak még keret igénye is van. Tehát ha jól értem, akkor jó lett volna tudni az előterjesztésből, hogy például mennyi ez a kapacitás, amit ki lehetne használni a különböző állami finanszírozásnál, és hogy ezt a 800 millió forintos éves keret ez lefedi-e teljesen ezt a szabad kapacitást, vagy nem fedi le. Mondom még egyszer, hogy elég homályosnak tűnik nekem ez a dolog, de lehet, hogy csak én vagyok ilyen kukacoskodó. Köszönöm szépen.
Kis Zsuzsanna Szűcsné parancsolja.
Köszönöm szépen, csak akkor azt szeretném tisztázni, hogy akkor ezt az önként vállalt feladatot a fővárosi önkormányzat teljes egészében az állami finanszírozásból látja el, és semmilyen egyéb saját forrást ez nem tesz hozzá ezek szerint. És a másik, amit csatlakozni Kovács Péterhez, hogy én is azt gondolom, hogy a főpolgármester úrnak a felhatalmazása az eléggé képlékeny, hogy mire is hatalmazzuk föl. Itt van egy ilyen táblázat, nem tudom, hogy ez a leosztás itt a kerületek közötti, ez egy ilyen tájékoztató jellegű, vagy ez még egy további tárgyalást jelent főpolgármester úr és a kerületek között, illetve valóban a szabályozásnak az egyéb részletei, illetve amire a felhatalmazásnak az egyéb részletei, azok is még elég képlékenyek. Tehát a terjedelme, a felhatalmazás terjedelme számomra is képlékeny. Úgyhogy ezzel egészíteném ki az eddigieket.
Köszönöm. Havasi Gábor, igen. Te parancsoljon, főpolgármester helyettes úr.
Nagyon örülnék neki, hogyha az egész 100%-ot már most el tudnánk indítani. Tehát nem a mi döntésünk volt, hogy 35-40% lenne a közbeszerzési körön kívül. Egyeztettünk azokkal az intézményekkel, akik szóba jöhetnek, és ők ekkora mértékben tudtak vállalni. Tehát azt mondták, hogy nekik ekkora olyan kapacitásuk van, amit meg tudnak csinálni, de ez a TVK feletti mértékű. Tehát abban az esetben, hogyha be tudnánk vonni újakat, mert hogy azt mondják, hogy mégis rájöttünk a közülés döntés után, hogy még találtunk szabad kapacitásokat, akkor ezt a számot növelni tudjuk, és ezen a legegyszerűbb, mert akkor azonnal el tudnak kezdődni a teljes kapacitással a program. Úgyhogy nem volt olyan döntésünk, hogy a 35% kontra 65%, ezt az intézményekkel való egyeztetések tesznek meg. Egyébként abban pillanatban, hogy a közgyűlés elfogadja ezt az előterjesztést, akkor ez alapján meg tudjuk már a konkrét ajánlattal keresni, hiszen eddig még nem volt, eddig csak poltorozó tárgyalások tudtak lenni, hogy akkor ezzel a szerződési keretek között elfogadják-e. Fontos, nincs árverseny ebben a rendszerben egyébként, tehát mindenkinek annyit fizettünk, amit a NEAK fizet nekik a TVK-n belül, és a közbeszerzés keretében sem lenne árverseny, tehát nem az lesz a dolog, ott kvótákat tudnak majd lefoglalni lényegében, amelyek kikötésre. Én nem értem a vitának azt a részét, mert többször elmondták, hogy ilyen homályos felhatalmazást kap a főpolgármester, hogy konkrétan mire gondolnak, hiszen az egyértelmű, hogy a kettes melléklete az egy keretfelosztás, valahogy fel kell osztani a kerületek között. Ez egy képlet alapján történik, ez szerintem le is van írva az előterjesztésbe. Itt figyelembe vettük a lakosság arányt, figyelembe vettük a NEAK-tól kapott előző évi tényadatokat, hogy ezekre a vizsgálatokra mennyien vették igénybe, és ez alapján képeztünk egy kerületi szorzót, hogy akkor így mondjam, és ez határozta meg a keretet. De hangsúlyozom, hogyha látjuk évközben, hogy valahol a tényadatok és a valóság nincsen köszönő viszonyban, mert ad abszurdum nem a NEAK rendszerben, hanem a magánszolgáltatóknál vették igénybe az MRCT szolgáltatásokat a lakosok. Még ilyen kód esetében is, mert nem akartak várni, akkor tudunk korrigálni menet közben is, hiszen meg lehet nézni a teljesülési számokat, hogyha valahol alálőttünk a dolognak.
Havasi Gábor.
Igen, a polgármester úr kérdésre válaszol, az állami kapacitást felmértük, ilyen levélben kerestem meg minden kórház és egyetemi klinika vezetőjét, hogy részt kívánnak-e venni, egy ilyen előzetes nyilatkoztatás történt, hogy részt kívánnak-e venni ebben a programban, illetve hogyha igen, akkor mekkora kapacitást tudnak felajánlani. Például a Semmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla abszolút támogatásáról biztosította a programot, és elég nagy kontingenssel vesznek részt majd a programban, de hozzá hasonlóan más kórházak vezetői is örömmel csatlakoznak, valaki pedig nem kíván ebben részt venni, erre nekünk ráhatásunk nem volt. A kerületi elosztás szempontjai teljesen objektív számok, tények alapján történt, 5 szempontot vettünk figyelembe, az egyik alapvető szempont a lakosságszám, illetve a tavalyi évben végzett CT és MR vizsgálatok száma, és 3 epidemiológiai mutatót vettünk még figyelembe, morbiditást, mortalitást és az incidenciát daganatos betegségek esetében, és ez alapján került elosztásra a keret a kerületi önkormányzatok lakossága között. Köszönöm.
Kovács Péter.
Köszönöm szépen. Hát, hogyha az előterjesztés tartalmazta volna ezeket az információkat, akkor lehet, hogy nem mondtam volna ilyet. Tehát például mondjuk jó lett volna, hogy akkor tudni már most előre, hogy akkor kik azok a kórházak és egyetemek, akik részt vesznek ebbe, és milyen kvótával. Én nem értem, hogy akkor, ha már ilyen szép hosszú előterjesztést csináltak, akkor ez miért nem fért bele. Köszönöm.
Dr. Bagdi Gábor.
Köszönöm, csak egy megjegyzésem lenne, látszik, hogy ez egy, hogy mondjam, mozgó célpont, célszerű lenne valamilyen határozatot is hozni, vagy ha nem határozatot, de megtenni azt, hogy mintha ez a folyamat zajlik, hogy időről időre a közgyűlés tájékoztassa az előterjesztők a folyamat állásáról, hiszen érzésem szerint egy állandóan mozgó és előre adó dolog, és rendkívül fontos, úgyhogy én javaslom, hogy időről időre a közgyűlés tájékoztassuk ennek állásáról. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Nincsen több jelentkező, a vitát lezárom. Kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzanak. Hét igen és egy tartózkodás mellett a Költségvetési Bizottság napirendre kerülését ennek a témakörnek elfogadta a közgyűlésbe. Köszönöm szépen. Ezeknek a napirendi pontoknak a végére értünk, és tisztelettel kérdezem, hogy az egyéb kategóriába bizottság tagjai közül van-e valakinek olyan dolog, amit meg szeretne osztani velünk? Köszönöm, nincsen. Akkor berekeztem az ülést. Köszönöm az aktivitásukat, és mindenkinek további szép napot. Közgyűlésbe találkozunk.